kicsalt belőlük néhány ütemet, aztán a függöny megint felment. Már nem emlékszem pontosan, mi volt a kérdezd meg apukát cselekménye, de arra igen, hogy Cyril nélkül is prímán folydogált. Először egész tanácstalan lettem, azt hiszem, miközben hallgattam, hogy a szerepét gyakorolja meg a kontár rendezőkről vallott nézeteit hangoztatja, az a gondolat plantálódott az öreg kókuszba, hogy az egész előadás Cyrilre épül, és a társulata csak azért van szükség, hogy legyen valami, ami kitölti az űrt, ha a sztárnak éppen nincs jelenése. Már majdnem fél órája ültem ott, mikor rájöttem, hogy Cyril elejétől kezdve színpadon volt. Ő az az űrös külsejű gengszer, aki akkor éppen a színpad jobb szélén állva támasztott egy cserepes pálmát, és igyekezett intelligensnek látszani, mi alatt a hősnő elénekelte azt a dalt a szerelemről, ami olyan, mint, komolyan mondom, már itt volt a nyelvem hegyén. A második refrén után Cyril kard-karba öltve egy tucat hasonlóan furcsa madárra táncolni kezdett. Az ilyesmi egy folyamatos vízió gyötörte férfinek, aki már látja Agatha nénit, ahogy súlyba teszi a csatabárdot, és az idős Bessington-t, ahogy megköti a masnit a legmasszívabb szöveges bakancsa fűzőjén. Nagyon-nagyon fájdalmas látvány, abszolút-e. A zene elhallgatott, Cyril és cimborái kicsoszogtak a kulisszák mögé, ekkor a sötétben felharsant egy vékony hang. Papi! Az öreg Blumenfield tapsolt, a hős, aki éppen megfeszítette a rekeszizmát a következő sorhoz, kifújta magát. A hang irányába nézek, és kit látok? Jeeves szeplős kis játszópajtását. Zsebretett kézzel tisztára úgy sétál le a sorok között, mintha az övé lenne az egész színház. A társulat tiszteletteljes csendben várakozott. – Papi! – mondta az ifjú. – Ez a szám vacak! Az öreg Blumenfield ráragyogott a vállán át. – Nem tetszik, kedvesem! – Trutymo! – De még mennyire! – Valami frappáns kéne ide, egy-két jó benyögés talán feldobná. – Teljesen igazad van, drága fiacskám! – Feljegyzem! – Rendben, folytassák! Georgehoz fordultam, aki megfáradtan mormogott magában valamit. Figyelj csak, öregem, ki az ördög ez a kölyök? Az öreg George vadul felhorkant. Nem láttam, hogy beslisszolt. Ez a Blumenfeld fia. Most aztán pokoli próbánk lesz. Mindig így beleszól? Mindig. De miért hallgat rá az öreg Blumenfield? Senki sem tudja biztosan. Talán szintiszta atyai szeretetből, de az is lehet, hogy kabalának tekinti a srácot. Az én elméletem szerint úgy gondolja, hogy a kis fickó pontosan annyira intelligens, mint az átlag néző. Úgyhogy ami tetszik a gyereknek, az tuti siker, amitől pedig prüszköröd, biztos bukás. Valóságos átok ez a kölyök. Egészséges, mint egy pohár büröklé. Már régen meg kellett volna folytani. A próba folytatódott, a hős végre lökhette a szövegét. Később adódott némi csetepaté. Az ügyelő felelősségre vont egy Bill nevű hangot, aki valahol a mennyezet alatt tanyázott a megbeszélés tárgyát, az a probléma képezte, hol a fenében voltak Bill sárgái a kérdéses pillanatban. Aztán megint haladt egy kicsit a cselekmény, végül elérkeztünk Cyril nagy jelenetéhez. Még mindig nem értettem tisztán a sztori, de azt már sejteni lehetett, hogy Cyril angol főnemes, aki kétségtelenül a legnemesebb szándékok által vezérelve átjött Amerikába. Eleddig csak kétszer nyilvánult meg, igaz akkor velősen, először azt mondta, hogy ó, a mindenségit, másodszor pedig azt, hogy hát világos, de emlékeztem a privát olvasópróbákról, hogy hamarosan eljő a perc, amikor megmutathatja, mit tud. Kényelmesen hátradőltem, és vártam. Kb. 5 perccel később bukkant elő, addigra a légkör elég feszült lett. A hang és az ügyelő megint torzsalkodtak egyet, ezúttal a trehány Bill kékjei miatt. Alig, hogy ennek vége volt, jött a következő kis kellemetlenség, az egyik ablak párkányról lezuhant egy virágcserép, és majdnem szétlocsantotta a főhős fejét. Szóval csapkodtak a villámok, mikor Cyril, aki eddig a háttérben lófrált, előre szökelt és rajthoz állt, hogy beírja a nevét a kultúrtörténetbe. A hős nem mondott valamit, elfelejtettem, hogy mit, erre Cyrillel az élen az egész tánckar elkezdett sürögni, forogni, ahogy ezek a pasik mindig csinálják, mikor egy szám jön. Ó, figyelj csak, szerintem nem szabadna ezt mondanod, tudod, de igazán. Ez volt Cyril első sora, és amennyire én meg tudtam állapítani, jókora hévvel és zsönöszekvával eresztette ki a gígéjéből a klasszikus szavakat. De Jupiterre mondom, még mielőtt a hősnő visszavághatott volna, felemelkedett szeplős kis barátunk, és vétót emelt.
Papi!
Igen, kedvesem?
Ez a krapek nem jó.
Melyik, kedvesem?
A makréla képű.
De hát mind makréla képű, kedvesem. A gyermek belátta, hogy jogos az ellenvetés, és pontosított.
Az a csúnya.
Melyik csúnya? Az ott?
Ja, tiszta rohadt.
Szerintem is.
Uncsi. És lapos is.
Való igaz, drága kisfiam, már egy ideje rajta tartom a szemem. Amíg amazok ketten kicserélték az észrevételeiket, Cyril tátogott egy kicsit, aztán oda rohant a Rivaldához. Az még ilyen távolról is jól látszott, hogy ezek az érdes szavak csúnyán megsértették a Bessington-Bessington família büszkeségét. A leendő sztárnak először a füle vörösödött el, aztán az orra, végül az arca. Negyed perc alatt teljesen olyan lett, mint egy robbanás naplementekor a paradicsom konzervgyárban.
– Hogy a francba érti ezt?
– Maga, hogy a francba érti ezt? – kiáltott vissza az öreg Blumenfield. – Mit képzel? Csak így a Rivaldánát üvöltözik nekem?
– Fene nagy kedvem lenne lemenni és jól megrakni ezt a kis vadállatot.
– Micsoda?
Fene nagy kedvem!
Blumenfield szenyor úgy megdagadt, mint egy felpumpált biciklikerék. Gömbölyűbb lett, mint valaha.
– Ide figyeljön, mister! Fogalmam sincs, hogy a fenébe hívják magát.
A nevem Bessington, Bessington, és a drága öreg Bessington, Bessingtonok, úgy értem a Bessington, Bessingtonok nincsenek hozzászokva.
Idősebb Blumenfield néhány jól megválogatott szóval körvonalazta, mit gondol a Bessington, Bessingtonokról, és mindarról, amihez nincsenek hozzászokva. Az egész társulat oda csődült, hogy a megjegyzésein szórakozzon. Úgy bújtak ki a kulisszák meg a díszletfák mögül, mint eső után a gomba.
A papinál jó kell dolgozni,
mondta a dagadt gyermek, feddőn csóválva a fejét Cyril felé.
Velem, te ne pofátlankodj, te kis nyavajás,
süvöltötte Cyril, kicsit kurkulázva. Mi az? Vakkantotta az öreg Blumenfield.
Felfogta, hogy ez a gyermek a fiam?
Igen, felfogtam,
biztosította Cyril, és nem tudom, melyiküket sajnáljam jobban.
Ki van rúgva?
Bömbölte az öreg Blumenfeld, ha lehet még gömbölyűbben.
Mars a színházamból!
Másnap reggel, kb. Fél 11-kor, éppen mikor megkentem az öreg zsigereket egy nyugtató csésze úlonggal, Jeeves szürem lett be a hálószobámba, és jelentette, hogy Cyril vár odakint a nappaliban. Hogy néz ki, Jeeves?
Uram?
Hogy néz ki, Mr. Bessington, Bessington?
Nem lenne illendő kritizálnom barátai arcát, uram.
Nem úgy értettem, bosszankodik meg minden?
Ha igen, én nem észleltem, uram, nyugodtan viselkedik.
Ez aztán zűrös.
Uram?
Semmi, semmi. Vezesse be, jó? Meg kell mondjam, arra számítottam, hogy nem tette még túl magát a tegnap éjjeli csatán. Enyhén lestrapált lelkivilágot és reszkető idegdúcokat vártam. Ezzel szemben Cyril olyan volt, mint rendesen, sőt, kifejezetten vidámnak látszott.
Hello, Wooster, édes öregem!
Szia!
Csak azért ugrottam be, hogy elköszönjek.
Elköszönj?
Aha, egy óra múlva indulok Washingtonba, mondta és leült az ágyra. Tudod, Wooster, drága egykomám, folytatta. Meghánytam, betettem a dolgokat, és arra jutottam, hogy igazán nem lenne szép tőlem, ha átelteném az öregem, és színpadra lépnék meg minden. Mi a véleményed?
Azt hiszem, értem, mire gondolsz.
Mit akarok mondani? Ő átküld ide, hogy szélesítsem a jó öreg látókört, én meg átdobom, és színésznek állok. Tiszta cikki. Nem vagyok benne biztos, hogy mások ezt megértik, de számomra ez lelkiismereti kérdés. Hát világos.
Ki tudsz szállni anélkül, hogy mindent felborítanál?
Ó, az rendben lesz. Elmagyaráztam az öreg Blumenfieldnek az ügyet. Teljesen megérti a helyzetemet. Természetesen nagyon sajnálja, hogy nélkülöznie kell. Azt mondta, nem tudja, hogy fogja betölteni az űrt, amit magam után hagyok.